Földgömb, a megismerés kalandja.
Folytassuk a közös rádiózás, csütörtök van, Monitor délután, itt a Trend FM-en, benne pedig a legfrissebb Földgömb magazint ütjük föl. Barázs Csaba földrajztanárral, aki természetvédelmi szakreferens és geoparkológus, többször beszélgettünk már. Sőt, azt hiszem a legutóbbi beszélgetésben akkor szóba került, hogy egyszer majd előbb-utóbb az obszidián is szóba kerül, ami a legősibb exportcikkünk. Hát ezt a büdös életben nem találtam volna ki, ha tanárról azt kérdezi, hogy mi a legősibb exportcikkünk, ez biztos nem tudta. Volna.
Így van, a Kárpát-medencéről beszélünk, ugye, és ez az obszidián a Földön, bár több helyen is megtalálható, nyilván vulkanizmushoz kapcsolódóan, vulkáni jelenségekhez kapcsolódóan, de azért nem olyan nagy mennyiségben, hogy mondjam, csak Dunát lehetne vele rekeszteni, és már az őskortól felismerték ennek a különleges kőzetnek a jó tulajdonságait eszközkészítésben, és hát nyilván, ahol rendelkezésre állt, ott már szerszámokat, fegyvereket, egyebeket készítettek, pattintottak ebből a kőzetüvegből, és hát természetesen azokon a helyeken, ahol nem volt, az ott élők ugye azért számot tartottak erre, tehát már az őskorban elindult ennek egy kereskedelme, és miután említettem, hogy bár a Mediterráneumban, Kis-Ázsiában is fellelhető, itt most az eurázsiai kontinensről beszélünk, harmadik ilyen komoly Japán, lelőhelycsoport az itt van a Kárpát-medencében.
Mert Japán még azt mondta, hogy Japánt is írta volna, ugye?
Így van, az egy kicsit már úgy távolabb, tehát hogyha mi itt ugye a mediterrán civilizációkkal gondolkodunk, akkor az egy kicsit távolabb van, és hát természetesen az amerikai kontinensen, ugye a Cordillerák mentén ott a vulkánokhoz, az andezit és eolit vulkánokhoz kapcsolódik még obszidián, és hát már jelenleg Izlandon is, ami alapjában véve bazalt vulkánokból épül föl ugye az Atlanti hátság közepén, de ott is volt riolit szolgáltatás, ami egy elég érdekes és különös dolog, hogyha az anyag összetételét nézzük.
Ez egy ilyen, csak aki nem látja az újságot, ez egy általában fekete, ugye? Általában fekete, fényes, amit az olvadt fekete üveg lenne, ugye? Valami olyasmi, csak sokkal keményebb, jó pattintható, ugye? Ebből adódik, hogy a kőkorszakban meg talán utána is jó kis szerszám volt, zsebre lehetett vágni, hát ha lett volna zseb, és jó csere alap volt, akkor igen.
Így van, tulajdonképpen természetes üveg, bár nem teljesen, ugye az üveg a szilícium-dioxid, tehát kvarc ásványokból áll, olvasztják, készítik, és majd, hogy nem tiszta szilícium-dioxid. Az obszidiánban, ebben a vulkáni üvegben azért különböző vas, oxidok, fém, oxidok, akár magnetit, hematit, de nem teljesen kikristályosodva, hanem csak kémiai úton, tehát jelen vannak, meg plagioklász, ortoklász, tehát ugye ez kőzetről beszélünk, nem pedig ásványról, és hát természetes üveg. Alapjában véve ugye a vas adja a színét is, leginkább igen fekete, de azért áttetsző, a tisztábbak, szinte átlátszóak, akár világosak, világos átlátszó obszidiánok is vannak, és hát nagyon szépek a vörös különböző árnyalatai, az úgynevezett mahagóni obszidián, vöröses, barnás, foltos, nagyon szép ilyen obszidián falak találtók Örményország, illetve az Örmény fennsík területén, az Ararát környékén, ugye mai Törökország, illetve hát Arménia vidékén is.
Azt is egyébként, ez egy laikus kérdés, bocsánat, de ugye a cikk címe Obszidián a legősibb exportcikkünk, nyomon követhető? Mert majd mindjárt elérünk Tokajba, mert ugye ott van itt a fő lelőhely, Tokaj környéke, hogy ezek a tokaji obszidián hová jutott el a világban? Ez utólag meghatározható, behatározható? Nyilván obszidián és obszidián hogy között ne. Is van különbség, meg hasonlóság.
Így van, természetesen ez teljes mértékben behatárolható. Ugye nyilván, ahogy visszamegyünk az őskőkorba, a paleolitikum idejében, már a tokai obszidián arról a területről elindul, hogy úgy mondjam, vándor útjára, és például a Subajuk barlangban, ahol gyakorlatilag a 130 ezer évvel ezelőttől már pattintott kőeszközöket találtak a feltáráskor, ugye ott például jött elő hegykaparó, úgynevezett musztérien kultúrához kapcsolódó pattintott kőeszköz, úgy durván a 100 000 évvel ezelőtti rétegekből. Tehát ugye, és aztán később a gravetti kultúra idején már gyakorlatilag a Kárpát-medencét lefette, sőt már a Kárpátok környezetébe is eljutott, és hát a neolitikum még az az új kőkor, amikor az obszidiánt még igen erőteljesen használják, ugye apró szilánkokra pattintva, például szarvasagancsba foglalva sarlót készítettek belőle, hiszen a neolitikum már a földművelésnek az időszaka.
Mint vágni, nyúzni, mindenre jó volt.
Igen. Addig vadászat, tehát a bőrt vágták, nyúztak vele, fegyverként Dárdahegy, Nyílhegyet készítettek belőle, mert hogy ugye a természetes anyagok közül az obszidián az, amivel legélesebb vágó élt lehet pattintással elérni. Tehát ma már ugye nyilván a lézer meg egyebek itt vannak, de még mai napig használják, szikét készítenek benne szívsebészetnél, ugye nagyon fontos, hogy kicsi roncsolással tudjanak műteni.
És az még most is obszidiánból lehet, vagy
létezhet? Így van.
Az hihetetlen.
Nem lehet mindenhová a lézerrel oda.
Micsoda karrier, nem? Ez fantasztikus.
Így van. Ezért mondjuk, hogy átíve.
Ez át.
Bár, hogy mondjam, olyan nagy gazdasági haszna jelenleg az obszidiánnak nincs.
Ez igaz, szóval az, hogy nagy hatalom lennénk ebbe, még ha lennénk is, ez olyan sokat nem jelent. De milyen klassz, csak aztán elengedem ezt a dolgot, hogy 10-100 000 évekkel ezelőtt egy ilyen Nyílhegy, egy darab obszidián, az milyen messze juthatott el innen a Kárpát-medencéről. Hát az fantasztikus, ezt egy térképen megmutatni, hogy itt lehet látni, tehát, hogy oda jutott
el. És az az érdekes, hogy egész az égei tengerpart vidékéig, holott már ugye azért, ahogy említettem, az obszidián lelőhelyeknek egy komoly csoportja a földközi tenger, a mediterrán.
Tehát oda máshonnan is kerülhetett bőven. Igen.
A mai Olaszország, ugye Lipari szigetek, vagy nem mondjam, a mai napig gyakorlatilag képződik obszidián, mert ugye, tehát olyan fiatalabb kőzetekről van szó. A mi esetünkben itt a Tokaj hegy alján, a Zemplén vidékén azért olyan 10-12-13 millió évvel ezelőtt keletkezett vulkáni lávából, ugye az obszidián, míg ezeken a helyeken azért fiatalabb, tehát már a történeti korokban is.
Hát most valahol vulkáni tevékenység történik. A láva megszilárdul, akkor ugyanolyan obszidián kerül elő, mint ami 10-13 év millióval ezelőtt, ugye?
Na most azt kell tudni, hogy ez nagyon ritka, ugye, csak nagyon röviden, tehát a riolit vulkanizmus, ez a savanyú vulkanizmus, az kötődik, ugye a riolit láva az nagyon viszkózus, gázus, minden inkább robbanásos vulkánkitörések jellemzik, míg a bazaltosakat, gondoljunk az Etnára, ott ugye a lávaöntések dominálnak. Tehát a riolit láva az egy nagyon ritka jelenség egyébként is, de előfordul, és például éppen 2011-12 tájékán a Cordoncahue vulkán Dél-Amerikában, Chile területén, ugye az Andokban kitört. Egy évig működött, és ez is törmelékfelhőket roppantott ki, hogy úgy mondjam, és csak a láva csak később jelentkezett, és ez sem riolit kőzet formájában szilárdult meg, hanem bizony obszidiánként. Megfigyelték a kutatók, vulkanológusok, hogy egy évvel a vulkán működésének megszűnését követően még izolává találtak, tehát hatékonyan megtartotta a hőt a lába, és ez egy különös dolog, mert gyakorlatilag fényderít az obszidián keletkezésére. Mert ugye mindig azt mondjuk, és az olvasható lexikonokban mindenütt, hogy a kiömlő láva hirtelen hűl le, tehát mondjuk tengervízbe
kerül,
vagy
igen.
hűtőközegbe kerül, és ezért nem tud kikristályosodni, és ettől ilyen hialinos amorf az kőzet, mint az üveg, tehát hogy a benne lévő anyagok nem tudnak kikristályosodni, és a gyors lehűlésre vezették. Itt viszont ezek a mostani kutatások épp az
ezt megcáfolják, mert akár egy évig is tartja a hőt, és mégis kap.
Igen, hogy minél tovább még ott van olvadt állapotban, és közben vizet veszít, mert ugye az obszidiánnak 1% alatt van a víztartalma, gázokat, illóanyagokat veszít, stb. És emiatt lesz igazán a vulkáni üveg, nem pedig azért, mert hirtelen lehűl és tengerbeömlik. Ugye az előző beszélgetésünkkor a Verpeléti Várhegyről, pont a freatomagmás működésről beszéltünk, hogyha a láva tengervízzel keveredik, vagy akár a magma, magmakamrába zúdulhat a víz, akkor bizony ott gőzök, gázok keletkeznek, óriási robbanás jön létre, ez a freatomagmás működés. Itt viszont egy szép, lassú, halk lehűlésről van szó, és ez nagyon ritka.
Két dolgot szeretném még röviden szóba hozni, mert tudom, hogy erről órákat tudás. Elszedték jut az opálig, de egy nagy röviden még Tokaj. És akkor picit az idegen fogamra kacsintsuk tényleg csak 2-3 percre, hogy ebből lehet valamit profitálni Tokajnak. Azon túl, hogy Tokaj szőlő veszély, nyilván a nedű az azért olyan, mert vulkáni, ezt tudjuk. Most már azt is tudjuk, hogy obszidián is van ott. Ki lehet ebből valamit még forgatni? Lehet ez plusz vonzerő? Turisztikai szempontból?
Abszolút, abszolút. Ezt az ott élők is látják, ugye Tokaj hegyalja, a világörökségi helyszín, Zemplén vidéke, szintén turisztikai szempontból is jelentős, gazdasági szempontból a borra, a tokai aszúra, a szőlő borkultúrára alapul most elsősorban, ugye azok alapulnak azok a fejlesztések, amelyek zajlanak, és hát mi jeleztük, hogy bizony azért a Zemplénnek, ugye geológiai nevén a Tokaj-Eperjesi hegyvidéknek, az Zempléni hegységnek többféle néven fut, bizony a geológiája is nagyon érdekes és értékes is, tehát az ottani vulkáni folyamatok, és túl azon, hogy azért alapjában véve andezit és riolit vulkánok vannak, tehát itt bizonyos foltokon, pontokon előbukkan ugye az obszidián is, ami olyan különleges, mint annak idején, meg szintén beszélgettünk a kaptárkövekről, igen, hogy egyszerre földrajzi, geológiai jelenség és ugyanakkor kultúrtörténeti vonatkozása is van. Egyébként meg szép és különleges a hatása ezeknek az obszidialitoknak, tehát mindenképpen érdeklődésre tartanak számot, és hát valahol reprezentálják ennek a területnek a geológiáját, a földrajzát, tehát nagyon-nagyon jelentős.
Igen, most csak azt kell bebizonyítani, hogy az obszidiánon termett szőlő, vagy abból készült bor az örök élet kulcsa, vagy ígéret, és akkor tulajdonképpen ez egy elég jó, elég, hiszen végül az obszidián elég tartósan őrzi az értékét, és
hát, ugye
erről beszéltünk
eddig. Ebben a cikkben leírjuk barátommal, munkatársammal, Kis Gáborral ezeket a ilyen kulturális vonatkozásokat is, és hát idézőjelbe hiedelmeket, szokásokat, amelyek ugye az obszidiánhoz fűződnek, és hát ugye maga az elnevezés is az obszidió, ami hát gyakorlatilag egy ostromot, körülzártságot, elszigeteltséget jelent, elszigetelést, és valóban a hagyomány szerint az obszidián az megvéd, elszigetel a káros hatásoktól, és hát jótékony élettani hatása
most
van.
Most már csak ezt kell.
Rendszések révén, de hát ez már messzire vezet.
De ezt kell mondtad. Na most akkor tényleg az utolsó, az opálig eljuthatunk-e? Ezt öntől egy előzetes beszélgetésben kérdeztem. Én nézegettem, bele-bele nézek ezekbe a sorozatokba, opálvadászok, meg aranykeres, Ausztráliában, ugye föltúrják fél Ausztráliát, hatalmas göd. Egyébként az opál, csak egy rövid kérdés, az opál az rokona az obszidiánnak?
Bizonyos értelemben igen, hiszen az is szilíciumdioxid tartalmú, tehát kvarc, ugye kovasav. Elsősorban annyi, hogy az opálok, a kalcedonok, a jáspis, tehát ezek a ugye féltrága követnek is mondják idézőjelbe, inkább az utóvulkáni működésekhez kapcsolódnak, tehát a kovasakban gazdag oldatokból válnak ki.
Amik aztán leszivárognak, ugye különböző
nagyon-nagyon változatos társaság, de gyönyörű szép színük van, színvilág, tehát nagyon szeretik ékőnek.
És milyen drágák, igen. Na, csak azt akartam kérdezni, bocsánat, hogy természetvédelmi emberként, földrajztanárként, geoparkológus, hogy mikor lát egy ilyen ausztrál dokumentumot, hogy hatalmas teleteket föltúrnak, és ott hogy az mindig azon gondolok, hogy ezzel utána mi tört? Az jó, mert látja, visszamennek 100 év múlva is a bányászok, igen, akkor megint megnézik, az ugyanúgy van. Szóval egy része, nyilván ahhoz baromi nagy, és ezek mondom kisebb területek, de ez egy kizsákmányolás valamilyen módon, és aztán semmilyen rekultivációt én ott nem látok, vagy nem hallottam, mert nincs is, ugye?
Nem. Nem. Teljesen más, tehát ott tényleg ez abszolút természetkárosítás és hatalmas tájsebek keletkeznek, ugye Alaszka, Ausztrália, tehát ott ez egy félelmetes és elképesztő dolog. Hát nyilván a törvényi szabályozások másképp épülnek fel azon a vidéken nálunk, azért ugye itt az európai tájak kicsit kisebbek, törékenyebbek, ott hatalmas léptékek vannak, és úgy gondolják, hogy az elviselje a táj, mint a dél-amerikai Amazon, azt mondja, hogy őserdő, hogy akkora mennyiség, hogy nem fog gondot okozni.
Azt már tudjuk, hogy nem.
Egy óriási ökológiai katasztrófához vezet, tehát az ilyen típusú gyűjtések egyébként zajlanak nálunk is Magyarországon, tehát főleg felhagyott kőfejtőkben, kőbányákban szabályos, legális módon nyilván lehet kőzeteket, ásványokat gyűjteni, és hát van a természetvédelmi törvény is meghatároz bizony jó néhány olyan ásványfajt, csoportot, amely önmaga értelmében is védett, tehát nem lehet gyűjteni, csak gondoljunk a cseppkövekre, ugye a barlangokba, tehát egyszerűen...
De az obszidián az nem ilyen, ugye? Az obszidián az gyűjthető?
Az obszidián nem. Egyrészt maga ez a típus, nincs védettsége, és a terület, ahol előfordul, sincs területi védelme, tehát nem a Zempléni tájvédelmi körzet területén találtok, és még Natura 2000-es terület sincs. Ez szőlőkben, művelterületeken, szántókon jön elő, már a regolitból, a régebbi jégkori talajból, illetve hát üledékből a fagy hozza föl a felszínre, ezeket a öklömnyi, esetleg diónyi kis darabkákat, és ugye ezeket a tulajdonosok hozzájárulásával össze lehet szedni. Mi nem gyűjtjük, de mintát veszünk, mert rendszerezzük, mert próbálunk hozzájárulni ugye az obszidián rendszertan megalkotásához, ez ugye a cikkből is kiderül, és ezért járjuk szisztematikusan geoinformatikai támogatással a területeket, és hát kutatjuk, dokumentáljuk, és hát ezzel kívánunk hozzájárulni ugye a riolit vulkanizmus megismeréséhez.
Hát nagyon szépen köszönöm ezt az ismeretteljes beszélgetést. Megint sokat tanultam Varázs Csaba földrajztanárral, a természetvédelmi szakreferenssel, geoparkológussal. Folytattuk ezt a diskurzust. Obszidián a legősibb exportcikkünk nyomában, fekete színű üveges megjelenésű, érdemes lehajolni érte. Nagyon szépen köszönöm, tanár úr.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.